Márk evangéliuma első fejezet. Amikor Jézust keresztre feszítették, Márk még nagyon fiatal volt, csak körülbelül 12 éves lehetett. Így Márk evangéliuma Péter beszámolóira épül, aki beszélt Márknak Jézus Krisztusról és az ő cselekedeteiről. Péter fiának nevezi Márkot, de ez nem vér szerinti rokonságot jelent, hanem az, hogy Péter Márkot hit szerinti fiának tekinti. Márkról azt is tudnunk kell, hogy Péter segítőtársa volt a szolgálatban, elkísérte őt, és így hallgathatta Péter beszámolóit Jézus Krisztusról. Így Márk evangéliumában lényegében Péter beszámolóját olvashatjuk Jézus Krisztusról. Ennek az evangéliumnak csak egy olyan része van, amelyet személyes élmény ihletett. Ez egy olyan rész, amely nem található meg a többi evangéliumban, és Jézus Krisztus elfogatásához kapcsolódik, amely a Gecsemáné kertben történt. Márk evangéliumából megtudjuk, hogy akkor ott volt egy kisfiú is, aki körülbelül 12 éves lehetett. Őt is elkapták a katonák, de gyorsan ledobta magáról az ingét, és elmenekült. Feltevések szerint itt Márk a saját személyes élményéről számol be, így ő az a 12 éves kisfiú, aki ott volt a Gecsemáné kertben Jézussal és az ő tanítványaival, amikor Jézust elárulták és elfogták. Márk édesanyját Máriának hívták, aki egy gazdag nő volt és Jeruzsálemben élt, otthonát pedig megnyitotta a korai egyház tagjai előtt, így többek között nála gyűltek össze a hívők. Amikor Heródes Pétert börtönbe vetette, a hívők Márk édesanyjának, Máriának a házában gyűltek össze, hogy közösen imádkozzanak. Emlékezzünk csak vissza, hogy mi történt. Pétert egy angyal kiszabadította a börtönből, ő pedig Mária házához ment és bekopogott. Egy fiatal szolgálólány kukucskált ki az ajtón, és amikor meglátta, hogy Péter az, annyira megörült, hogy elfelejtett Péternek ajtót nyitni. Visszaruhant a többiekhez, és elújságolta nekik, hogy Péter várakozik az ajtó előtt, a többiek pedig azt gondolták, hogy szellemet látott. Mindez tehát Márk és édesanyja otthonában játszódott le. Mária testvérét Barnabásnak hívták, és ő kísérte el Pált első missziós útján, amelyre Márk is velük tartott. Márk azonban egy idő után elhagyta őket. Nem tudjuk pontosan, hogy miért történt ez, ezért ezzel kapcsolatban különböző elképzelések vannak. Az egyik ilyen feltételezés szerint Márk azért nem ment velük tovább, mert félt Pálékkal tartani Ázsia belsejébe, ami már sokkal ellenségesebb régiónak számított. Ez azonban csak egy feltételezés, valójában nem tudjuk, hogy milyen okból tette Márk azt, amit tett. Úgy tűnik azonban, hogy Pált nagyon kellemetlenül érintette Márk távozása, olyannyira, hogy amikor Barnabás és Pál második missziós útjukra indultak, és Barnabás szerette volna, ha az unokaöccse Márk is elkíséri őket, Pál nagyon komolyan ellenkezett, pontosan azért, mert az első missziós úton Márk elhagyta őket. Ennek nyomán olyan komoly nézeteltérés támadt Pál és Barnabás között, hogy útjaik ketté váltak. Barnabás maga mellé vette Márkot, és elment Ciprus szigetére, Pál pedig Szilásszal Ázsiába indult. A Pál és Barnabás közötti viszály azonban nem tartott sokáig, Pál ugyanis később egyik levelében megemlíti Márkot, aki vele van Rómában, és segít neki. Márk evangélium az egyik legkorábban írodott evangélium, a feltételezések szerint időszámításunk szerint 63 előtt készült. Állítólag Márk ezt az evangéliumot a rómaiaknak írta, amikor Pállal Rómában tartózkodott. Megfigyelhetjük ugyanis, hogy amikor az evangéliumban a zsidó szokásokról esik szó, Márk mindig nagy gonddal magyarázza azokat, amire nem lenne szükség akkor, ha Márk a zsidóknak írna. Ezért tehát sokan úgy vélik, hogy Márk ezt az evangéliumot a rómaiaknak szánta. Egyébként Márk nagyon szűkszavú író. Nem igazán megy bele a részletekbe, inkább csak pár szóban meséli el a történeteket. Ennek köszönhetően azonban nagyon sok minden belefér az evangéliumában. Később Pál az egyik levelében kéri a hívőket, hogy küldjék el hozzá Márkot, mert amint írja, Márk nagy segítség volt számára, és vigaszt nyújtott. E rövid bevezető után lássuk Márk evangéliumát. A Bibliában három kezdetet látunk. Az első, János evangéliuma 1:1. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Aztán van az 1 Mózes 1:1. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. és Márk evangéliuma 1.1. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Márk tehát nem számol be nekünk Jézus Krisztus születéséről, ezt Mátéra és Lukácsra hagyja. Ehelyett ő a keresztelő János általi bemerítésénél kezdi a történetét. Ő ezt tekinti Jézus Krisztus evangéliuma kezdetének. Mivel Márk ekkor Rómában van Pállal, biztosan eszébe jutott Pál kijelentése a rómaiakhoz írt levelében. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Látjuk, hogy könyvében Márk is sokat utal majd az evangéliumra, sőt számos helyen idézi Jézus szavait is az evangéliumról. Márk Jézust szolgaként mutatja be. Ezzel szemben Máté úgy mutatja be Jézust, mint a királyt, mint Júda törzsének oroszlányát. Márk arra fekteti a hangsúlyt, hogy Jézus az embereket szolgálta itt a földön. Máté evangéliumában Jézus a király, Márk evangéliumában pedig a szolga, Lukács evangéliumában az emberfia, János evangéliumában pedig Isten fia. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. A továbbiakban Márk Malakiás könyvéből idéz, utána pedig Ézsaiás könyvéből. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Ez az idézet tehát Malakiás könyvéből van, és Jánosra, Jézus Krisztus előfutárára vonatkozik. A hármas versben azután Márk egy ézsaiási idézettel folytatja. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet. És ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Márk tehát egy rövid összefoglalást ad keresztelő János szolgálatáról, és idézi azokat a proféciákat az Ószövetségből, amelyek keresztelő János szolgálatára vonatkoznak. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor kijött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Itt megint csak az Istenség három személyét látjuk. Ahogy Jézus kijön a vízből, Isten szent lelke száll le rá, az atya pedig kijelenti, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tengerpartján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalásszá teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé távolabb ment, meglátta Jakabot, az Zebedeus fiát, és Jánost a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Márk evangéliumából úgy tűnik, hogy Jézus egyszerűen csak arra jár és találkozik Simonnal és Andrással, majd azt mondja nekik, gyertek velem, kövessetek engem, ők pedig azonnal otthagynak csapot, papot és Jézussal tartanak. Valóban ez is történt, csak hogy Márk evangéliumából nem derül ki, hogy ők ekkor már nem első ízben találkoznak Jézussal. Igaz, hogy Jézus ekkor hívta el őket, hogy legyenek az ő tanítványai, ők azonban már korábban is találkoztak vele. Erről a korábbi találkozásról János evangéliuma számol be, ahol arról olvashatunk, hogy András, Simon Péter testvére találkozott Jézussal, majd pedig elmesélte Simonnak, hogy megtalálták a messiást, majd utána el is vitte őt Jézushoz. Ők tehát már ismerték Jézust, látták azokat a csodákat, amelyeket véghez vitt, és így érkezünk el arra a pontra, amivel Márk evangéliuma foglalkozik. Jézus oda megy hozzájuk, és arra kéri őket, most, hogy már ismerik őt, hogy teljesen szánják oda neki magukat, legyenek a tanítványai, és kövessék őt. És mivel Péterék már ismerik Jézust, azonnal ott hagyják a hálókat, és követték őt. Ezen kívül még ott volt Jakab és János is, Zebedeus fiai. Később Jézus őket a mennydörgés fiainak nevezte el. Az ige azt írja, hogy ott hagyták apjukat a napszámosokkal együtt. Mivel tehát édesapjuknak napszámosai voltak, valószínűleg ők jómódú családból származtak. Ezután elmentek Kapernaumba. Péter egyébként ebben a városban lakott. Szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Amikor ugyanis az írástudók tanítottak, mindig más rabbikra hivatkoztak. Azt mondták például, hogy ez és ez a rabbi azt mondja, hogy ez az adott rész ezt jelenti. Soha nem mondták egyenesen azt, hogy az Úr azt mondta nekünk. Tanításuknak nem volt igazi tekintélye, mert mindig valaki más elképzeléseit vagy gondolatait idézték. Jézus azonban hatalommal és tekintéllyel tanított. Emlékezzünk csak vissza, mit mondott Jézus a hegyi beszédében a Máté 5.21-től. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Jézus tehát hatalommal és tekintéllyel szólt. Az emberek pedig ezen igencsak elámultak, mert nem voltak hozzászokva az eféle tanításhoz. Nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy valaki tekintéllyel hirdeti Isten igéjét. Így hát Péter tanításán is elámultak, mert ő is úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, hogy ki vagy. Az Isten szentje. Jakab ezt írja a levelének második fejezetében. Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Jakab szerint tehát attól, hogy valaki azt mondja, hogy hisz Istenben, még nem hívő, még nem üdvözült, hiszen az ördögök is hiszik és rettegnek. Pusztán ezért tehát, mert valaki hisz Istenben, még nem biztos, hogy üdvössége van. Sajnos sokan tévesen mégis ezt gondolják. Azt mondják például, én nem vagyok ateista, én hiszek Istenben. Ez azonban még nem egyenlő az üdvösséggel. Ez csak egyszerűen azt bizonyítja, hogy nem vagy ostoba. Ugyanis ostoba az az ember, aki azt mondja szívében, hogy nincs Isten. Ha tehát valaki azt mondja, hogy hisz Istenben, ez még nem jelenti azt, hogy üdvözült. Akkor üdvözülünk ugyanis, amikor egy bensőséges kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal. Egy olyan kapcsolatba, amely megváltoztatja az életünket. Mindenki, aki hisz ő benne, egy ilyen mély kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal, és akkor nem fog elveszni, hanem örök élete lesz. Visszatérve Márk evangéliumához, nézzük csak meg, hogy mit kiált a tisztátalan lélektől megszállott ember. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy. Az Isten szentje. Ez a tisztátalan lélek felismerte és elismerte Jézus hatalmát, és kijelentette Jézusról, hogy Isten fia. Pedig a tisztátalan lélekről nem mondhatjuk, hogy megtért, vagy hogy üdvössége volt. Így tehát lehetséges, hogy te is felismered és elismered, hogy Jézus Krisztus Isten fia, aki hatalmas, de nem üdvözülsz, nem térsz meg. A megváltás ugyanis egy olyan élmény, ami megváltoztatja az ember életét. Üdvösségre az jut, aki élő kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal. Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle! Jézus tehát hatalommal szólt. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Márk több olyan esetet is említ evangéliumában, amikor Jézus tisztátalan lelket űz ki valakiből. Ezzel is szemléltetve, hogy Jézusnak hatalma volt a tisztátalan lelkek fölött. Erről majd részletesebben is szólunk az 5. fejezetben, ott találkozunk ugyanis a gadarai megszállottal. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén. Jézus hírére tehát felbojdult a környék, futótűzként terjedt a názáreti Jézus híre, és mindaz, amit mondott és amit tett. Mindjárt azután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simonnak és Andrásnak tehát Kapernaumban volt a háza. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak. Aki odamenve megfogta a kezét és talpra állította úgy, hogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált neki, vagyis vacsorát készített neki. Este felé, amikor pedig lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok különféle betegségben sínylődött, meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött. A fontosabb fordítás itt az lenne, hogy sok démont is kiűzött, ördögből ugyanis csak egy van, a sátán. Itt a görög eredetiben egy olyan kifejezés szerepel, amit démonként kellene fordítani. Sok különféle betegségben sínylődőt meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. Jézusnak igencsak sűrű napja volt itt a szolgálatának kezdetén. A nap azzal az emberrel kezdődött, akit egy tisztátalan lélek szállt meg. Azután Jézus a zsinagógában tanított, és meggyógyította a megszállott férfit. Azt követően egész nap hozták hozzá az embereket, hogy gyógyítsa meg őket, és egészen az esti órákig ezt tette. Nem tudjuk pontosan meddig, de az egész város összegyűlt Simon háza előtt. Micsoda nap lehetett ez? Az ember ilyenkor már alig várja, hogy másnap jó sokáig alhasson, hiszen egy ilyen nap lelkileg is nagyon kimerítő lehet. De nézzük csak meg, mit tesz Jézus másnap reggel. Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Érdekes, hogy Jézus számára a felfrissülés nem az jelentette, hogy egy nehéz nap után reggel hosszabb ideig alszik. Ehelyett inkább nagyon korán felkelt mindenki más előtt, és közösségben volt az atyával. Az ő ereje az imából származott. Ennél erősebb érvet nem tudok mondani arra, hogy miért fontos, hogy mi is imádkozzunk, hisz Isten fiaként Jézus is imádkozott. Imában kért erőt, útmutatást, életet. Ha tehát Jézus Isten fiaként szükségét érezte annak, hogy imádkozzon, mennyivel inkább van nekünk is szükségünk arra, hogy imádkozzunk. Mert a hívő számára az ima elengedhetetlen fontosságú. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor meglátták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres. Vagyis amikor Simonék reggel felébredtek, Jézus nem volt ott. A ház ajtaja előtt azonban nagy sokaság várakozhatott ismét, így elmentek, hogy megkeressék Jézust, és amikor megtalálták, mondták neki, hogy mindenki őt keresi. Ő pedig ezt mondta nekik. Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket, vagyis démonokat. Vegyük észre, hogy Márk itt ismét, immár negyedszer említi azt, hogy Jézus valakiből tisztátalan lelket űzött ki. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki. Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld fel megtisztulásodért, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba, hanem kint lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Jézus valószínűleg azért parancsolta meg ennek az embernek, hogy senkinek el ne mondja, ami történt, mert szabadabban szeretett volna járni-kelni a vidéken. Amikor azonban a megtisztult leprás híresztelni kezdte az esetet, és mindenkinek a fülébe jutott, hogy micsoda gyógyításokat végez Jézus, akkor már többé nem mehetett nyíltan a városba, olyan nagy tömeg verbúválódott volna köré. Később majd látni fogjuk, hogy Jézus sok időt tölt el egy csónakba a galileai tengeren. Így a tömeg nem tudta annyira körülvenni, hiszen a tömeget nehéz féken tartani. Az emberek sokszor tolakodnak, lögdösödnek, úgyhogy Jézus beszállt egy csónakba, valamennyire eltávolodott a parttól, és úgy beszélt a tömeghez. Az emberek pedig ott álltak a parton, és hallgatták. Jézus tehát azért mondta ennek az embernek is, hogy ne mesélje el, hogy mi történt vele, hogy szabadabban járhasson, kelhessen. A megtisztult leprás azonban nem hallgatott rá, mindenfelé elhíresztelte, mit tett Jézus. De ugye ez érthető. Nehéz titokban tartani, amikor Isten nagy munkát végez valaki életében. Érdekes, hogy Jézus nem azt mondta ennek az embernek, hogy barátom, hadd tanítsam meg neked, hogyan tégy bizonyságot. Vedd ezt a kiskönyvet a négy lelki törvénnyel, utána menj és végezz egy felmérést, tegyél fel egy csomó kérdést az embereknek, ezzel megnyílik számodra az ajtó, és végül felteheted a kérdést, hogy ön ismeri-e a négy lelki törvényt. Jézus nem ezt mondta, de nincs is rá szükség. Amikor ugyanis Isten egy csodálatos munkát végez az ember életében, teljesen természetesen következik majd, hogy bizonyságot tesz róla, és ekkor a bizonyságtétel a legtermészetesebb dolog a világon. Ilyenkor az ember egyszerűen nem tudja magában tartani azt, amit az Isten elvégzett az életében, és egyszerűen meg kell ossza azt másokkal. Ezeket az embereket sem lehetett leállítani. Nem volt szükség keddesti evangelizációra, amikor megyünk és végigjárjuk a környéket, és mindenkinek beszélni akarunk az evangéliumról. Isten munkálkodott ezeknek az embereknek az életében, őket pedig ez megérintette, mert hatással volt rájuk Isten munkája. Ebből pedig teljesen természetesen fakadt az a vágy, hogy megosszák másokkal is azt, amit Isten értük tett. Az egyik érdekes dolog ezzel a leprás emberrel kapcsolatban az, amit Jézusnak mond. Így szól. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Vajon meg akar-e bennünket gyógyítani Isten? Mit ír az ige? Jézus megszánta és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg! A másik érdekes dolog ezzel az emberrel kapcsolatban az, hogy Jézus kinyújtotta felé a kezét és megérintette, pedig törvényt szegett az, aki egy leprás embert érintett meg, és egy bizonyos ideig ő is tisztátalannak számított. Jézus azonban mindezek ellenére megérintette a leprást. Ő azonban nem vétett a törvény ellen, ugyanis az ember abban a pillanatban megtisztult, amikor Jézus hozzáért. Nézzük csak meg, hogy ezt követően mit mondott Jézus ennek az embernek. Menj és mutasd meg magadat a papnak, és ajáld fel megtisztulásodért, amit Mózes rendelt. Nagyon érdekes, hogy ez az ember tulajdonképpen gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. A leprások az egészséges emberektől távol éltek, és kiközösítették őket. Érdekes azonban, hogy Isten sokkal korábban, már a mózesi törvényekben olyan szertartásokat is meghatározott, amelyek arra vonatkoztak, hogy mit tegyen valaki, aki meggyógyul egyébként gyógyíthatatlan betegségéből, és visszatér a társadalomba. De gondoljunk csak bele, hogyan lehetséges ez? Hogyan gyógyulhat meg valaki egy gyógyíthatatlan betegségből? Úgy, hogy Isten teret hagyott saját munkájának, az általa felállított rendszerben az ő akarata szerint. A leprásnak tehát megtisztulása napján a mózesi törvények értelmében bizonyos szertartásokon kellett végigmennie. Ennek értelmében a megtisztult ember meg kellett mutassa magát a papnak. Azután a pap őt egy külön házba helyezte el, majd 7 nappal később ismét megvizsgálta, hogy megnézze, nem támadtak-e rajta új foltok. Ha a 7 nap elteltével nem voltak rajta a lepra tünetei, tisztának nyilvánította, és akkor kellett hozni a 2 galambot. Az egyiket levágták, vérét egy edénybe csepegtették, a másikat életben hagyták, és belemártották a vérbe, utána pedig szabadon engedték, miközben szárnyáról lecsepegett a másik galamb vére, amit a tisztulásért ajánlottak fel Istennek. Ezután ez az ember visszatérhetett a társadalomba. Számomra azonban alapvetően az az érdekes, hogy az egész rendszerben Isten önmagának helyet hagyott arra, hogy munkálkodjon. És bárcsak mi is mindig teret biztosítanánk Istennek arra, hogy munkálkodjon. És ne próbáljuk Istent beskatujázni. Igen, a lepra gyógyíthatatlan, és mégis hagyjunk teret Istennek, hogy munkálkodjon. A mózesi törvények csodálatos részét képezik azok a szakaszok, amelyekben azt látjuk, hogy Isten önmagának teret biztosított arra, hogy megtehesse a csodát, ha éppen ez az ő akarata. Érdekes, hogy az igében a lepra a bűn jelképe. Mégpedig azért, mert egy olyan szörnyű betegségnek számított, amely szépen lassan leépítette az embert. A beteg emberek eltorzultak, mert az idegvégződések mindenfelé elhaltak, és így már nem tudtak érzékelni dolgokat. Mivel a leprás ember már nem érzékel dolgokat, például nem érzékeli a fájdalmat, ezért már olyan is történt, hogy a leprások lábából patkányok falatoztak éjjel alvás közben, mert ők ezt nem érzékelték. Az is elképzelhető, hogy valami forró dolgot megérintenek és megégetik magukat, mert nem érzik a forróságot sem, és ennek nyomán fájdalmat sem éreznek. Így gyakran elüszkösödik a kezük. Tehát nem arról van szó, hogy a leprában szenvedőnek leesik az ujja, hanem sokkal inkább arról, hogy nincs már érzés az ujjában. A lepra azért jó képe a bűnnek, mert valahogy a bűn is érzékelésképtelenné teszi az embert. Az ember már egyes dolgokat nem érzékel, és így szépen lassan tönkre megy. A bűn betegsége is gyógyíthatatlan, akárcsak a lepra. Csak Isten munkája hozhat gyógyulást. Jézus tehát ezt mondja. Akarom, tisztulj meg! Miután pedig megtisztult, meghagyta neki, hogy mutassa be magát a papnak.